Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Itt lakik Jézus Krisztus, és arra is emlékeztet, hogy Isten szent templomává kell válnunk, mondta Ternyák Csaba egriesek a hétvégén, amikor szentmisében megáldotta és felszentelte Tiszafüred településrésze Kócsújfalu új templomát. Az épület egyben emléket állít az 1950-es években a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcolt, kitelepített családoknak, áldozatoknak is. A főpásztor szentbeszédében a szentelt vízzel hintés kapcsán keresztségünkre, a bűnbocsánatra emlékeztetett. Csodálatos dolognak nevezte a kócsújfalui templom építését, bizakodását kifejezze, hogy igény lesz arra, hogy ott szentmiséken vegyenek részt a hívek a jövőben. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a kereszténység nyugat-európai helyzetéről szólva elmondta, ott rombolják, bontják a templomokat, míg mi magyarok ellenállunk a pusztító szellemnek. Huba Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, keresztény egyházi gyökereken megerett államiságunk ma is megkívánja, hogy áldozatot hozzunk egymásért, erőt fejtsünk ki azért, hogy az itt élőknek a lelki üdve, az innen elszármazottaknak a hazatéréskor az imádság helye, ne csak a szívben, ne csak a lélekben, hanem fizikai formában is testet ölthessen. Orbán Viktor az ENSZ Azerbajdzsánban tartandó éves éghajlatváltozási konferenciájára utazott, ahol fel is szólal, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányzati delegáció tagja Nagy István agrárminiszter is. A november 22-ig tartandó idei tanácskozásra mintegy 200 ország képviselőit várják. Az Európai Unió Száhel térségért felelős vezető diplomatái egyeztetnek Csád fővárosában, közölte a külgazdasági és külügyminisztérium az MT-vel. Az esemény kiemelt témája a nemzetközi terrorizmus elleni közös harc, az illegális migráció megfékezése, valamint a humanitárius segítségnyújtás. Magyarország álláspontja, hogy az Európai Unió biztonsága egyebek mellett a Száhel övezetben kezdődik. A dél-kínai gazdasági térségben folytatta hivatalos látogatását Kövér László. A házelnök és Mátrai Márta háznagyasszony vezette parlamenti küldöttség Shenzhenbe és Kanton városába utazott, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Az országgyűlés elnöke Kína legnépesebb és az ázsiai ország gazdasági növekedése hajtóerejének számító térségben Magyarországon befektető nagyvállalkozásokat keresett fel és megbeszélést folytatott Kuangtung tartomány népi gyűlésének elnökével. A szlovák parlament elnöke világosan megerősítette, hogy egy esetleges új nyelvjogi törvény semmilyen módon nem fogja korlátozni az országban élő nemzeti kisebbségek anyanyelv használatát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Pozsonyban egyeztetett Peter Zigával. A magyar tárcavezető leszögezte, a felvidéki magyarság sorsa a kormány szívügye, és ezért üdvözlik, hogy a szlovákiai kabinet képviselői erőforrásként tekintenek a közösségre a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztését illetően. Szijjártó Péter úgy vélekedett, Magyarország és Szlovákia együttműködése most sikeresebb, mint korábban bármikor. Nacsa Lőrincet, a KDNP frakció vezető helyettesét, országgyűlési képviselőt jelöli a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkári posztjára Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes a hiradó.hu értesülése szerint. A tisztséget korábban betöltő Potápi Árpád János tragikus hirtelenséggel október 17-én hunyt el. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánya zárt, tudatta gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium, ez 22 éve a legrosszabb adat. Hozzátették, a kedvezőtlen világgazdasági körülmények itthon is éreztetik a hatásukat, az átmeneti mérséklődés után azonban a magyar gazdaság tartós növekedési pályára áll, 2025-ben az uniós rangsor élmezőnyében lehet, amelyhez a költségvetés egyensúlyának megerősítése is alapot ad. A jövő évi büdzsé az új lehetőségek, az új gazdaságpolitika és a béke költségvetése lehet, mondta a törvényjavaslat ünnepélyes átadásán a pénzügyminiszter a parlamentben. Varga Mihály kiemelte, a kormány világos célokat jelöl ki, a gazdaság visszaállítását a növekedési pályára, a bérek emelkedését, valamint az, hogy több pénz maradjon a családoknál és megerősödjenek a kis és közepes vállalkozások. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke országos kutatást és széleskörű konzultációt indított a területi kamarák segítségével a jövő évi minimálbérről, jelentette be a testület. Utóbbi november 20-áig tart. A bérpolitika kialakítása során nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági szereplők teherbíró képessége, ami szorosan összefügg a vállalkozások termelékenységével, írta a kamara. Végül az időjárásról. A továbbiakban borult, párás, főként északkeleten tartósan ködös lesz az idő. Szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás sem kizárt, illetve a nap második felében majd az északkeleti-keleti tájakon vegyes halmaz állapotú csapadék is előfordulhat, az északkeleti harmadban havazhat is. A szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben is csupán +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2024. november 11-e hétfő van. Adásunk tartalma. Bemutatjuk Hajdúné Molnár Krisztina Szent Gellér díjas pedagógust. Add tovább címmel portrérajzokból nyílt kiállítás Egerben. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Szent Imre herceg ünnepe november 5-én volt. Ő a magyar ifjúság védőszentje. István király és Gizella királyné gyermekei közül csak két fiú neve maradt fenn. Ottóé, aki valószínűleg 1000 előtt született, valamint Imréjé. Imre herceg neveltetésére nagy gondot fordítottak. Oktatását 1015-ben Gellért püspök vette át. 6 éven keresztül tanította Imre herceget latinra, elvégeztette vele a kor legmagasabb iskolai fokozatait, a tudományok mellett a vallásba, valamint a papi élet rejtelmeibe is beavatta. A herceg aztán 15 éves korától István király mellett nevelkedett. Számára íródtak az intelmek. Műsorunkban egy Szent Gellér díjas pedagógust mutatunk be. Hajdúné Molnár Krisztina az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium nevelési igazgató helyettese, angol történelem szakos tanára a tanév elején a Szent Gellér díj aranyfokozatában részesült. Ebből az alkalomból vele beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy ön is azok közé, a pedagógusok közé tartozik, akik a tanév elején Ternyák Csaba érsek úrtól a Szent Gellért díjat vehették át. Ön az aranyfokozatot kapta, így a beszélgetés elején ehhez gratulálok.
Köszönöm szépen.
Mindannyiunk számára fontos az, hogy olyan hivatást válasszunk, amiről még lehet, hogy nem is tudjuk kezdetekben, hogy az majd tényleg a hivatásunk lesz. Olyan pályára lépjünk, ami minket vonz. Ön pedagógus lett, angol történelem szakos tanárként és nevelési igazgató helyettesként dolgozik itt az Egri közgében, ahogy a régiek ismerik. Mi vonzotta önt a pályára, a kezdetekre? Hogyan gondol vissza?
A tanulmányaim során nekem is volt szerencsém nagyon jó tanárokkal találkozni, és valószínűleg ez is befolyásolt engem abban, hogy lehet, hogy ez a hivatás ez számomra megfelelő lenne. És ami még szintén nagy hatással volt rám, az Juhász Mária nővér, akit úgy gondolom Egerben mindenki ismer, hisz az, hogy az angol kisasszonyok iskoláját újra indíthatták a városban, abban neki nagyon nagy szerepe volt. Mátár Juhász az én magánangol tanárom volt 7 éves koromtól. 18 éves koromig ő volt az, aki az angol tanulmányaimat is segítette, és segített engem eligazodni az életben, és azt gondolom a hitemet is folyamatosan erősítette, és ő volt az, aki nagyon sokszor mondogatta nekem azt, hogy kislánykám belőled nagyon jó tanár válna, amit akkor én még nem tudtam, hogy tényleg így lesz-e vagy nem, de most úgy gondolom, hogy igaza volt.
Mi volt az a módszer, az a szeretetteljes légkör, amire ön visszagondol így a Mária nővér kapcsán az angol tanításra?
Igazából kicsi gyerekkoromtól kezdve jelen volt ő az életemben, és amellett, hogy nagyon szigorúan megpróbálta bevasalni rajtam az angol nyelv minden csínyet és bínyet, emellett olyan is volt egy kicsit, mintha a nagymamám lett volna. A szüleimmel együtt Mária nővérnek nagy szerepe volt abban, hogy így a helyes utat mindig megtaláljam az életben, és emellett az ő nagyon erős hite sok nehézségen segített engem, például édesanyám betegsége idején, vagy ha esetleg az iskolában úgy éreztem, hogy nem úgy mennek a dolgaim, én ezzel is fordulhattam hozzá, és mindig úgy éreztem, hogy amit kaptam tőle, az engem tovább vitt, segített az utamon.
A tanulmányait hol folytatta?
Gárdonyi Géza gimnáziumban érettségiztem, és utána a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem angol szakára felvételiztem, fel is vettek az első jelentkezésre, és 5 év múlva ott diplomáztam.
És onnan hová vezetett az út?
Onnan vezetett egy nagyon rövid útam az Angol Kisasszonyok Leány gimnáziumába, ahol Mária nővér segített engem abban, hogy elinduljak ezen az úton, de közben már az akkori EGRI közgazdasági szakközépiskolában is óraadó tanárként dolgoztam, és végül is ebben az iskolában kezdtem meg a tanári pályámat 31 évvel ezelőtt.
Ha visszagondol ezekre a kezdetekre, illetve most az eltelt 31 évre, változik ön szerint a diák valamit? Tehát, hogy változnak a gyermekek? Mert a tanításmódszertan az biztos sokat fejlődött.
Minden bizonyal változnak természetesen, hiszen változik a világ körülöttük. Egy dolog biztos, és én ebben nagyon hiszek. Minden gyereket nagyon kell szeretni, és bármilyen is az a gyerek, ezt a szeretetet, ha érzi, akkor vissza is fogja közvetíteni, és sokkal könnyebb lesz vele együtt dolgozni, sokkal könnyebb lesz elérni a közös célokat, és elhitetni vele azt, hogy érdemes ebbe az iskolába járni, érdemes tanulni, érdemes mindent megtenni a céljaiért.
Nevelési igazgató helyettesként ennyit tud a gyerekekkel találkozni, tehát milyen a személyes kapcsolata velük?
Hál' Istennek nagyon sokat, mert nyilván sokkal kevesebb angol órán van így, hogy nevelési igazgató helyettesként dolgozom, de hál' Istennek a programok, amelyeket én szervezek, ott vannak a diákok, és megtapasztalhatom azt, hogy örülnek neki, szívesen vesznek ezeken a programokon részt, partnerek benne. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ha bármiféle problémájuk van, akár a családban, akár az iskolában, akkor hozzám is jöhetnek, megkereshetnek engem, és megpróbáljuk közösen megtalálni azt a utat, ami esetleg ebből kivezethet, ebből a problémából, vagy megtaláljuk azt a segítőt, aki tud velük foglalkozni.
Ahogy Szent Gellért is nevelő volt, minden pedagógus nevelő, Szent Gellért ugye Imre Herceget nevelte, önök pedig most itt a 21. századi nebulókat nevelik. Az angol nyelv tanítása során milyen módszereket tudnak önök használni? Ugye ez a generáció már szinte mondhatjuk azt, hogy okostelefonnal meg YouTube-bal a kezükben születtek, és már gondolom, hogy azért ebbe a középiskolai korosztályba, a középiskolába már bizonyos szintű angol nyelvtudás érkeznek. Tehát, hogy itt gondolok arra is, hogy milyen lehetőségek vannak csoportbontásra, hogy milyen módszerekkel tanítanak itt az önök iskolájában.
Igen, azt gondolom az egész régióban méltán tartják ugye az Andrásit, mint egy olyan középiskolát, ahol kiemelkedően jó a nyelvtanítás. Amellett, hogy nagyon jól felkészült nyelvtanáraink vannak, nyilván a módszerek, amiket az iskola ösztönöd, az iskola támogat, is hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákjaink nagyon szép eredményeket érnek el a nyelvtanulás területén. Az Andrássiban mindig próbálunk innovációkat bevezetni. Nagyon fontos a digitalizáció, tehát Nagyon jól felszerelt tantermeinkben a tanárokat ösztönözzük arra, hogy használjanak okostáblát, használjanak a tanórán is a diákokkal, ha kell, akár mobiltelefont is, különböző applikációkat, különböző digitalizált feladatokat, és emellett most már több éve a projekt oktatás is nagyon fontos szerepet játszik az iskolában, és a nyelvórákon is, a projekt tanításon keresztül is azt gondolom, hogy sokkal közelebb tudjuk a diákokhoz vinni a nyelvet, és mindazt, amit ezen keresztül még megtanulhatnak.
Illetve fontos az is, hogy anyanyelvi környezetbe gyakorolják a diákok a nyelvet. Erre milyen lehetőség van itt az iskolában?
Erre fantasztikusan sok lehetőség van az Andrássyban, mert az Erasmus programon keresztül a diákjainknak számos lehetősége van arra, hogy rövidebb, illetve hosszabb távú mobilitásokban vegyenek részt. A technikumi diákjaink, ők külföldi szakmai gyakorlaton is részt vehetnek, 1, 2, illetve 3 hónapos időtartam, de a gimnazista diákjainknak is kínálunk számtalan lehetőséget, csereprogramokat. Egy héttel ezelőtt német diákok voltak az iskolánkban, amieink tavasszal fognak visszautazni. Most olasz diákok vannak nálunk, akik azért jöttek, mert tavaly a mi diákjaink is Bergámóban tölthettek egy hetet, és ez csak egy-kettő azok közül, ami van az Andrássyban. Pár nappal ezelőtt volt az Európass mobilitási tanúsítványok átadása az iskolában. Több mint 40 diákunk vehette át ezt a külföldi szakmai gyakorlatot igazoló tanúsítványt, és a diákok szinte mindegyike elmondta azt, hogy a nyelvtudása is nagyon sokat fejlődött ezeken a szakmai gyakorlatokon, és úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen nagyon nagyszerű lehetőség az iskolában.
Az angol mellett milyen nyelvet választhatnak még a diákok, mert gondolom, hogy ez már mindenkinek alap?
Igen, az angol az első nyelv nálunk, de második nyelvként választhatnak németet, franciát és spanyolt is a diákok.
Itt az EGRI Andrássyban milyen lehetőségek állnak a diákok előtt, hogy a nyelvet minél magasabb szinten megtanulják, hány órában tudják tanulni?
Ez nagyon változó. Két osztályunk is, a gimnáziumi osztályunk és a közgazdasági technikumi osztályunk nyelvi előkészítő képzéssel indul. A nyelvi előkészítő képzés azt jelenti, hogy heti 14 órában tanulják a diákok az első nyelvet, ami általában nálunk az angol, és a második nyelvet pedig heti 5 órában. A nulladik év, tehát a nyelvi előkészítő év végén a diákjainknak körülbelül 50%-a már képes arra, hogy a középfokú nyelvvizsgát letegye, és a többiek is az azt követő évben ezt elérik, ezt a célt. Van egy két tanítási nyelvű turisztikai technikumi osztályunk is. Itt a két tanítási nyelvű technikumi osztályban 6 órában tanulják a diákok a nyelvet, és anyanyelvi tanár is segíti a felkészülésüket. Természetesen a nyelvi előkészítő évfolyamon is nagyon örülünk annak, hogy anyanyelvi tanár is be tud segíteni. A két tanítási nyelvű képzés során minden évfolyamon 3 tantárgyat idegen nyelven tanulnak a diákok, tehát nyilván ez pedig a szakmai nyelvi készségeiket fejleszti majd a jövőre nézve. Azért is nagyon jó ez a turisztikai technikumi két tanítási nyelvű osztályunk, mert ha itt a diákok 60% fölött emelt szintű érettségit tesznek, illetve 2 tantárgyból angol nyelven leérettségiznek, akkor automatikusan felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek az érettségi bizonyítványokkal együtt. És természetesen a logisztikai technikus osztályunkban is tanulnak a diákok nyelvet, ott egy idegen nyelvet tanulnak, és az mindig az angol.
Ön miért szeret tanítani? Ugye itt már a nyelvtanításról sokat beszéltünk, itt az iskolában is elsősorban, tehát nyelvet tanít a nevelési igazgató helyettesi tevékenysége ellátása mellett. Mi az, ami önt mindig inspirálja?
Egyrészt számomra nagyon inspiráló, hogy azért a nevelési igazgató helyettesi feladataim mellett még angol tanárként is funkcionálhatok, tehát mindig van egy csoportom, és nagyon fontos számomra, hogy a csoportomba járó diákok akár differenciáltan is megkapják tőlem azt a segítséget, ami az ő céljaik eléréséhez szükséges. Tehát a mostani csoportomban is vannak olyan diákok, akik már felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek, de de van olyan diák is, aki még most készül a középszintű érettségére. Ez nem baj, mert hiszen különböző képességekkel jönnek, különböző szintű tudással, és ez így nagyon jó, hogy akár még tanórán kívül is tudok nekik segíteni abban, hogy a lehető legtöbbet kihozzák magukból.
Folytatjuk beszélgetésünket Hajdúné Molnár Krisztinával, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium nevelési igazgató helyettesével, akinek munkáját a Szent Gellért díj aranyfokozatával ismerték el. A laudációban olvastam, hogy ön szervezi itt az iskolában a lelki napokat, különböző programokat. Ezek a programok természetesen kifejezetten nevelési célúak. Mik ezek a programok, amik így végig kísérik a tanévet?
A katolikus iskola lévén nagyon sok olyan programot igyekszünk a diákok számára szervezni, ahol lehetőségük van a hit életük és a lelki életük elmélyítésére. Minden fél évben van egy lelki nap, aminek megszervezéséhez nagyon nagy segítséget kapok Cibere Zsolt atyától, aki az iskola lelkésünk, és Lóci Tamás atyától, aki pedig tanít az iskolában. Emellett igyekszünk egyéb más ilyen jellegű programokat is szervezni. A tavalyi év újítása volt a Hála Hét. Ez a hét a hála fontosságáról szólt, arról, hogy a diákok megtanulják, hogy milyen fontos kifejezni a hálájukat, milyen fontos hálásnak lenni, mert ez nem csak annak fontos és annak jó, aki felé kifejezik a hálájukat, hanem saját maguknak is. Hiszen hálásnak lenni szerintem nagyon jó dolog, és tudni azt, hogy milyen sok minden van az életünkben, amiért hálásak lehetünk.
Ezen a hála héten például mi volt a diákoknak a feladatuk?
Ez egy iskolagyűléssel kezdődött, ahol igazgatóasszony szólt a diákokhoz a hála fontosságáról, illetve elmondta nekik, hogy ez a hét most miről fog szólni. És aztán a diákok különböző feladatokat kaptak, hála üzeneteket kellett az iskolában megkeresniük. Az az osztály, aki a leghamarabb gyűjtötte össze ezeket a hála üzeneteket, ők ajándékot kaptak. Ki volt téve egy hálatábla, ahol a diákok kifejezhették a hálájuk röviden bárki felé. Elsősorban az iskolában iskolában lévő emberek, illetve dolgok felé. Lehetett hálaüzeneteket küldeni, amit egy dobozba gyűjtöttünk, és aztán a diákok adták oda azoknak, akiknek szólt ez a hálaüzenet. Nekem is itt van néhány a falamon azóta is. És volt egy feladat, egy úgymond projekt feladata az osztályoknak, amikor is nagyon jó célra kellett a mobiltelefonjaikat felhasználni, olyan képeket kellett készíteni, amiért ők hálásak voltak azon a héten. És utána ezeket a képeket rendezték egy albumba, egy mappába, és erről beszélgettek osztályfőnöki órán.
Ahogy a laudációban elhangzott, ön volt osztályfőnök is itt az iskolában. Ez önnek miben adott pluszt? Ugye biztos, hogy a tanításon túl rengeteg munkát ad, de azért szerintem a pedagógust is tudja lelkesíteni egy-egy osztálynak a felnövekedése végül is 14-től akár 18-19 évig.
Most, amikor a 10 éves osztály találkozója volt az osztályomnak, akkor én azt hiszem, azt mondtam nekik, hogy a pedagógus pályámnak az egyik legszebb időszaka volt az, amikor ők az én osztályom voltak. Én azt gondolom, hogy az osztályfőnöki munka egy nagyon nehéz munka, de csodálatos, fantasztikus, és rengeteg pozitív hozadéka van az osztályfőnökre nézve is, hogy ha olyan viszonyt tud kialakítani az osztályával. Én nagyon szerencsés voltam, mert valahogy nagyon egymásra találtunk ezzel az osztállyal, és nagyon sok kalandunk volt együtt, szuper osztálykirándulások, osztályprogramok, anyák napját tartottunk a szülőknek, olyan diáknapot, ami azt gondolom, hogy felejthetetlen. Tehát tényleg olyan emlékek maradtak a diákokban is, és bennem is, amit azt gondolom, hogy még a reméljük, megéljük a 30 éves érettségi találkozón is fel fogunk emlegetni, mert fantasztikus volt látni azt, hogy milyen szuper közösségé szerveződtek, és mennyi mindent meg tudtak valósítani közösen. És az is nagyon jó volt látni, amikor egy-egy olyan diák, aki nem volt a közösség része, lassan, szépen beépült, mert a többiek befogadták, és akarták, hogy a közösség része legyen, és úgy gondolom, hogy úgy ballagtak el, hogy csupa jó emlékkel távoztak ebből az iskolából.
Tudjuk azt, hogy a katolikus oktatási intézmények nem elsősorban oktatási, hogyha helyesen fogalmazunk, hanem nevelési oktatási intézmények, tehát a nevelésen is nagy hangsúly van. Önt ez a Szent Gellér díj miben erősítette meg?
Egyrészt nagyon meglepett, amikor igazgató asszony, Rozmária igazgató asszony közölte velem, hogy én ezt a Szent Gellér díjat átvehetem érsekatyától, és hihetetlen megtiszteltetés volt. Igazából először így el sem akartam hinni, mert amikor a Veni Szanktékon én láttam azokat a kollégákat, akik kimentek és átvették ezt a Szent Gellér díjat, én mindig nagyon nagy tisztelettel néztem föl rájuk, és nem is gondoltam soha, hogy majd én is egyszer azok között leszek, aki ezt így megkaphatja. Mindenféleképpen egyfajta pozitív visszaigazolásnak élem meg ezt, vagyis hogy úgy érzem, hogy a munkám elismerése végső soron, amit nagyon-nagyon köszönök elsősorban Rozmár Éva igazgatóasszonynak, hiszen ő terjesztett fel engem erre a díjra, de nyilván mögötte van az iskola egész közössége, a kollégái, a diákok, mert minden csak csapatban tud működni, és minden csak közösségben, és nekem ez a közösség nagyon fontos. Úgy érzem reggelente, hogy nagyon jó jönni, mert itt olyan gyerekek vannak, és olyan kollégák, akikért és akikkel együtt érdemes dolgozni. És az pedig különösen számomra nagyon megható dolog volt, és valahogy olyan csoda értékű, hogy számomra nagyon fontos a munkám, de nagyon-nagyon fontos a családom. Nekem nagyon jó családom van, nagyon jó férjem, gyermekeim, és ezt a díjat én azon a napon vehettem át érsekatyától, amikor a 30 éves házassági évfordulónkat ünnepeltük a férjemmel. És ettől is nagyon különleges volt ez az egész, hogy ez így alakult. A gyermekeim, ők nagyon céltudatosak, és nagyon keményen dolgoznak a céljaikért, A nagyobbik gyermekem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen tanul általános orvosi karon, és ő most 3. éves. A kisebbik fiam pedig szintén ezen az egyetemen tanul, ő 4. éves, és ő a fogászati karon. És én tényleg nagyon büszke vagyok rájuk, de nem csak azért, mert ők ilyen kitartóan dolgoznak a céljaikért, hanem azt gondolom, az sokkal fontosabb, hogy ők nagyon jó testvérek, és nagyon jó emberek is az én szememben, és nagyon hálás vagyok azért, hogy vannak nekem, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen családom van, hogy ilyen munkám van, és én tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon hálás ember vagyok mindenért, ami van az életemben. És van egy idézet, amit én mindig a szemem előtt tartok, ez így szól, meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. És én azt gondolom, hogy én nap mint nap vágyakozom arra, ami nekem van. És én ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez így van.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánom, hogy ez a derű és öröm legyen továbbra is az ön életének a része, és itt az iskolában is ezt a derűt tudja sugározni, mert úgy gondolom, hogy a szeretet meg a derű az mindannyiunk életében a Jóistentől fakad, a Jóistentől kapott ajándékunk, és kívánom önnek, hogy akkor továbbra is így tudja szolgálni az Urat. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
Hajdúné Molnár Krisztinával, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium nevelési igazgató helyettesével, angol történelem szakos tanárával hallottak interjút. Add tovább címmel nyílt meg Egerben az Agria Parkban Kácsákfalvi Kata, művész nevén Kata Blanka kiállítása. A portrérajzok a bennünk zajló jó és rossz harcát fejezik ki, amelyből a jó kerül ki győztesen. A tárlat november 26-áig tekinthető meg. Kata Blankának egy újabb kiállítása nyílt itt Egerben az Agria Parkban, Add tovább címmel. Portréképeket látunk többnyire ezen a kiállításon, de kezdjük a címmel, Add tovább. Mi az, amit tovább kell adnunk? Hogyan született a kiállítás? Először elkészítetted a képeket, és utána választottad ki a címet, a témát, vagy fordítva volt?
Talán mind a kettő, mert elkezdtem rajzolni, és egy pár képet már megrajzoltam, aztán jártam, keltem a városban, és láttam nagyon sok szomorú, aggodalmaskodó, panaszkodó, sötét ruhában járkáló, majdnem feketében járkáló embereket, ismerőseim közül is. Eléggé lehangoltak voltak, és elgondolkodtam, hogy miért. És azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne egy kicsit az ő lelküket megvidámítani, vagy mitől lehet ez a hangulat. És úgy gondoltam, hogy a Teremtő mindnyájunkban egy nagyon szép lelket, egy nagyon jó, világos, fénylő lelkületet adott, csak ezekkel a viselkedésformákkal sajnos eltakarjuk. Pedig, hogyha mondjuk ki tudnánk bontakozni, hogyha ez meg tudna nyilvánulni a másik ember felé, akkor megszülethetne bennünk a lélek gyümölcse, az a rengeteg jóság, szeretet, béke, ami megvidámíthatja a mi lelkünket is, meg azokét is, akikkel találkozunk. És így gondoltam, hogy talán ezeken a képeken keresztül egy kis örömöt, egy kis boldogságot, jó kedvet tudnék varázsolni az emberek szívébe, akik végigjárnak ezen a kalandon, mert úgy nevezem a képeim menetét egymás utániságát, hogy egy kaland, és mire a végére érnek, akkor mosolyt varázsolhatnának az arcukra, a szomorúság és az elkeseredettség helyébe.
Igen, erre még visszatérünk, hogy milyen sorrendben érdemes megnézni ezeket a képeket, de milyen technikával készültek most ezek a képek?
Hagyományos technika számomra a pasztelkréta és a pasztelceruza színesben természetesen, és nagy méretben, most már nem a 30x40-es, hanem már a 50x70-es méreteket használtam, és most a kihelyezés módján is egy kicsit változtattam. Ezek dőlésszögben vannak fölhelyezve, és össze vannak kötve színes csíkokkal, alatta idézetekkel, azért, hogy egyik kép kapaszkodik, illetve utal a másik témájára, hangulatára, és hogy tovább tudja adni a nézőnek azt az élményt, amit az a kép és az idézet közvetít.
Milyen sorrendben érdemes ezeket a képeket megnézni, végigjárni ezt a kiállítást?
Hát igen, ez egy érdekes dolog, mert ezek fel vannak építve, mint egy gyöngyfüzér, minden kép egyes szem a gyöngysoron, és az Atyától, a Teremtőtől indul, és azokon a képeken keresztül vezet el odáig, hogy végül a tükörben meglátjuk magunkat. Ezt nem azért tettem ki, hogy valaki a frizuráját vagy a sminkjét igazgassa, hanem hogy a lelkén van-e valami változás, hogy mire végigér ezeken a képeken, hogy egymás után ad tovább a hangulatot, ad tovább az érzéseket, mire odaér a végéhez, akkor hát remélem, hogy mosolyogni fog, mikor elhagyja ezt a tárlatot, megnézi mind a 18 képet.
És igen, és hogyha az atya képétől elindulunk, az atyát fehérben ábrázoltad, mintha egy idős úr lenne, és attól jobbra kell ugye folytatni a kis lelki kirándulásunkat. A képeknek a tónusára, a színvilágára mi jellemző, mert ugye ezzel is üzenni szeretnél.
Igen, hát mindenképpen az atyától elindulva sötétebb kép, tehát tónusú képeket választottam, mert ugye a gonosz és a jó állandóan harcol bennünk, és ezzel akartam érzékeltetni, hogy van bennünk, igen, olyan, amikor nem úgy viselkedünk, vagy nem úgy szólunk, vagy nem olyan tiszta a lelkünk, vagy nem fénylik a lelkünk, amennyire kellene. Ez is emberi tulajdonság, nyilván ez is bennünk van, de hogyha végignézzük a képeket, és elgondolkodunk rajta, akkor egy bizonyos idő után azért az ember le tudja ezeket vetközni, le tudja tenni, és egy átfordulhat egy vidám, egy mosolygós, egy kedves, egy jóindulatú emberré, mikor megnyilvánul benne ez a fény, amit az atyától kapunk. És ezt próbáltam ezekkel a tónusokkal is tolmácsolni a látogató felé, hogy eleinte sötétebb tónusok képek, és ahogy haladunk tovább, egyre vidámabb színek vannak, egyre mosolygósabb arcok, és a végén egy nagy nevetős portréképet láthatunk. És ott van utolsó előtti képként a gonosz és a jónak a képe, a jó fényhozó, már mint jó értelemben a fényt sugárzó lánynak a képe, és a boszorkány, ami a sötétet jellemzi, de nem a Halloween-nel kapcsolatos, ezt csak úgy próbáltam érzékeltetni, hogy van bennünk egy gonosz és egy jó is, és a kiállításomnak a témája is, a műsor is, a versek, amik elhangzottak, a beszédek, a zene és a tánc, mert volt egy ilyen tánc is, két nagyon helyes, aranyos táncos lány adta elő a jó és a gonosz harcát, és természetesen a jó győzött, fekete-fehér ruhába harcoltak, úgyhogy nagyon szép volt, a Csillag Tánc Stúdiónak a két növendéke, és ezzel is akartam ábrázolni azt, hogy a jó az feltétlenül kell, hogy győzzön a lelkünkben.
Ha végignézzük ezeket a képeket, elsősorban portréképek, de állatképek is láthatók, ugye cica kép például, de most először maradjunk a portrénál. Mi alapján kezdesz el rajzolni? Van egy fotó, vagy van a fantáziádban, fejedben egy kép, amit leszeretnél rajzolni? Hogyan születtek ezek az alkotások?
Vannak egy mappában eltelt képek, fotók, természetesen én általában fotóról szoktam rajzolni. Vagy én fotózok, vagy keresek egy olyan fotót, ami nagyon tetszik, és mondjuk az én érzelemvilágomnak megfelel, vagy abba az adott témakörbe nagyon jó beleilleszthető, és azt szoktam grafikába áttenni. Tehát van egy alap, és akkor azt készítem el az én technikámmal, az én színeimmel, az én elképzelésem szerint, de mondjuk egy alap, amit találok, ami megérint, azt szoktam kiválasztani, és azt teszem át grafikába. Most is ez történt. Az állatok azért kellenek, mert egy nagyon jó érzés egy hűséges kutya szemébe nézni, vagy egy doromboló macskát tartani az embernek az ölébe, mert ők is nagyon jó teremtmények, Isten teremtményei, és nyugalmat, hűséget, biztonságot, kedvességet és nyugalmat tudnak az embernek. És van, akinek társként is szolgál, meg az egészségére is hasznos. Tehát azért gondoltam, hogy őket is meg kell örökíteni, úgyhogy két ilyen kép is született a többiek közé.
Amikor most először végignéztem ezeket a képeket így a beszélgetés előtt, engem kettő ragadott meg, pont egymás melletti kép. Az egyiken egy fiatal pár öleli át egymást boldogságban, a mellette lévő képen pedig egy idős pár látható, ahol az egyik megtartja a másikat, de ott inkább az ölelésben a fájdalom van jelen, még a fiatal párnál a szerelem, a boldogság. Számodra mit jelent mondjuk így most ez a két kép, milyen üzenetet hordoz?
A fiatal pár az egy nagyon-nagyon-nagyon kedves ölelés. A rég nem látott kedves átölelése, az a hatalmas öröm és kitörő vágy, ami végre beteljesült, hogy itt van, és hú, de boldog vagyok, majd kicsattan az örömtől az a lány és a férfi is, ahogy átöleli, az egy nagyon-nagyon pozitív és nagyon-nagyon örömteljes kép. A másik is az, mert végül is több értelmet lehet bele magyarázni vagy látni. Egy idősebb pár, akinek az a hölgytagja kapaszkodik a karjába, odahajtja a fejét, és egy olyan fényesség jelenik meg a fejük körül. Ezt többféle képpen lehetne értelmezni, kinek hogy mit hoz elő a lelkéből. Lehet az is, hogy egy már egy elhunyt kedves pár, vagy egy barátnak a megjelenése egy bizonyos élethelyzetben, annak a hölgynek az életében, vagy egy most élő barátnak a vállára hajtja a fejét és kisírdogálja magát, vagy pedig csak egyszerűen megölelik egymást, de ez inkább egy kicsit, hogy rá van bízva a látogatóra, hogy melyik az az érzés, amit ő, meg melyik az az élethelyzet, amivel ő tud azonosulni, ha ezt a képet nézi.
Számodra van kedvenc ezek közül?
Mindegyiket szeretem. Mindegyiket nagyon nagy örömmel, szeretettel készítettem. Mindegyiknek a hangulatát átéltem, mikor dolgoztam rajta. Úgyhogy nem tudnék választani, mert mindet nagyon szeretem igazán. Inkább a nevetősek, inkább azok, amik... De nagyon szeretem a mély érzelmeket, sugárzó képeket, vagy mondani valójú képeket is, mert az szokott inkább jobban hatni a lelkemre. Tehát az a mély érzelem, ami nagyon ritkán mutatkozik meg mostanában az emberekben, az a együttérzés, az a másokért való tevés, vagy az, hogy teszek valamit, vagy egy kicsit próbálok segíteni a helyzetén. Nem anyagilag, hanem mondjuk lelkileg odafordulok, hogy vagy. Vagy hogy tudok-e segíteni valamiben. Vagy gyere, mondd el, mi van veled. De nem az, hogy hallom, hogy vagy, hanem hogy kíváncsi is legyek rá, és meg is várjam a választ, hogy mit mond, mert csak úgy elmegyünk egymás mellett. Talán ezek a képek, amik az ölelés, a szeretet, amin úgy el lehet gondolkodni, egy kicsit el lehet mélyülni, talán úgy megfogja az embert, és ott ragad a kép előtt, mert üzen neki valamit. Ezek a kedvenc képeim.
És most mindegyik képhez választottál idézetet is. Először gondolom, akkor a kép volt meg, és utána keresed az idézetet?
Igen, mindig így szokott lenni. Bár van azért olyan, hogy van egy gondolat a fejembe, és találok hozzá egy idézetet, és akkor hú, ez de jó lenne, mert ez most úgy illik, mint egy mozaik, én ezeket úgy rakom össze, ezeket a képeket egymás utániságában, hogy mint egy-egy kis mozaik darab, hogy ami onnan hiányzik, akkor ahhoz keresek valamit, vagy egy képet, vagy egy idézetet, hogy a kettő egészítse ki egymást, mert szerintem emelik egymásnak az értékét, hogy úgy mondjam, és ezt szeretném elérni ezzel, hogy a látogató is ezt érezze, hogyha talán nem azt látja a képbe, amit én akartam, akkor talán az idézet segít, vagy fordítva.
Van egy olyan kép, ahol egy másik technikát is alkalmaztál, a lánynak a haja úgy van díszítve arany és ilyen bronzos csillogó elemekkel. Ez milyen technikával készült?
Ez egy kis próbálkozás volt, hogy egy ilyen domborított képet igyekeztem készíteni a haja, illetve a fátyol imitációjaként. Találtam egy ilyen nagyon szépen csillagó, több árnyalatú, öntapadós anyagot, ami elég vastag, ilyen 5 mm körülbelül, és azokat ragasztottam rá ilyen mozaikszerűen. Hát, ha egy kicsit jobban meg lenne világítva, nagyon szépen csillogna, de azért így is látszik. Abban a képben is az az érdekes, hogy ábrázol egy női portrét, és a jobb oldala az fekete-fehér, tehát szénnel készült, a másik oldal pedig már nagyon vidám, egy napsárga, és ezzel az arannyal próbáltam ezt a kontrasztot megalkotni, hogy a szomorúságból, a sötétségből átmegyünk a fénybe. Ez egy nagyon érdekes, mert az egyik fele sötét, a másik fele már színes, és még csillog is. Tehát így a lelkünket is szerettem volna, hogy megérezzük, nem csak úgy komplett a kiállítás körbejárása kapcsán, hanem ezen az egy képen belül is elérni ezt a hatást, hogy a gonoszból átmehetünk a jóba, és a szépbe, és hogy a lelkünk ragyogását próbáltam ábrázolni.
Igen, jó megnézegetni, elmélkedni egy-egy kép előtt, de ugyanakkor jó úgy is ránézni a képekre, hogy kicsit messzebbről, és látni az egésznek a vonulatát, mert amiről te most beszélsz, szerintem úgy jön ki a legjobban, vagy úgy adja át a legjobban ezt az üzenetet, hogy tényleg a sötét és a világosság küzd egymással bennünk is.
Igen, igen, nagyon jól láttad, és én szeretném, hogyha a kedves nézők is ilyen szemlélettel és ilyen ennek tudatában néznék ezt végig. Jó egyenként is természetesen rápillantva, ha nincs idő az összeset végig nézni, lehet látni belőle a lényeget, de ez lenne a célom, hogy az elejétől a végéig, mert ez egy ilyen nagyon szép kis utazás, belső utazás lenne mindenki számára, és talán amit akartam elérni, egy ilyen boldogságosabb, örömteljebb. És akkor ezt végignézik, ezt a lelkületet kell továbbadni, mert ez a lényege az egésznek, azért is lett ez a címe, hogy ami jót tapasztalunk a világban, ha ránk mosolyog egy ügyfélszolgálatos nő az ügyintézésünk közben, vagy egy kislány kedvesen ránk mosolyog az utcán, vagy megsimogatunk egy kutyát, vagy belenézünk egy másik ember szemébe, és látjuk a mosolyt, tehát milyen boldogság, vagy egy nap lemente, vagy egy nap felkelte, vagy az őszínei most az erdőbe, ha sétálunk. Ezek mind olyan csodálatosak, csak észre kellene venni. Csak valahogy úgy elmegyünk ezek mellett, pedig nem természetes, hogy ezek vannak, tehát ne menjünk el ezek mellett, hanem fogalmazzuk ezt meg magunkba, lássuk meg a jót, a szépet, és ne a kritikát, ne a panaszkodást, és ne a rossz tapasztalatokat osszuk meg, és zúdítsuk egymásra, hanem próbáljuk a jót meglátni, a szépet, és azt adjuk tovább.
Igen, és a paravánoknak a hátoldalán pedig korábbi kiállításaidnak a képei is megtekinthetők. Természetesen azok is mind pozitív üzeneteket sugároznak, pozitív érzelmeket adnak tovább. Oda miket válogattál össze?
Régebbi tematikus kiállításaimból vannak válogatva képek. A tavalyi ízek, élmények, képek című kiállítás, valahol a kávé, a kakaó és a tejó volt a téma. A másik oldalon pedig az állatok világnapjából választottam, mert az is egy nagyon sikeres kiállítás volt, hogy úgy mondjam, és nagyon hasznos is, mert utána azért elég sokan fogadtak örökbe állatot, amiket sajnos kidobálnak az emberek. Tehát én nagyon szeretnék ezeken is segíteni a képeimen keresztül, és ugyancsak az üzenetek és a találkozások, abból is van egy kitéve még a régi színrajzaimból, a kísértés, ami a nagy kedvenc képem azóta is.
Egy-egy kiállításnak az ötlete hogyan születik meg a szívedben? Tehát először benned van az, hogy mit akarsz te is továbbadni, és akkor majd készülnek a képek, ugye, a szívedből, lelkedből, vagy csak úgy rajzolsz, és utána fűzöd föl ezeket. Tehát itt gondolok bármelyik kiállításodra.
Nem, először eldöntöm, hogy mi lenne az a téma. Volt már olyan, hogy egy-két képet megrajzoltam, és mégsem az volt a téma. Például most is ez volt, mert kép más kép. Ez lett volna a témája, és a mondani valója a mostani kiállításomnak. De valahogy úgy éreztem, hogy amint mondtam az előbb is, hogy észrevettem az embereknek a viselkedéséből, hogy hú, itt valami egy kicsit mást kellene inkább csinálni, vagy rajzolni, vagy közvetíteni, úgyhogy átértem inkább erre is, megváltoztattam a mondani valóját is, és e köré kezdtem építeni a képeket, választani a fotókat, és azt most nem alkottam meg, de lehet, hogy majd egy legközelebbi kiállításomon az lesz a téma, még nem tudom.
Kívánjuk, hogy minél több rádióhallgató jöjjön el ide az Agria Parkba megtekinteni ezt a kiállítást, és érezze azt, hogy érdemes továbbadni azt az örömöt, azt a szeretetet, ami bennünk van, és kívánom azt is neked, hogy találjál olyan partnereket, akik befogadják ezt a kiállításodat is, vagy más korábbi kiállításaidat is, mert tényleg mindegyik képeden, mindegyik portréképen akár embert ábrázol, akár a teremtett világ szépségét, mind a boldogság, az öröm és a szeretet sugárzik át.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szívesen állok rendelkezésre. Bármelyik galéria megkeres, nagyon szívesen elviszem a kiállításaimat, a tematikus kiállításaimat, és egyúttal szeretném megköszönni a rádiónak is ezt a lehetőséget, hogy itt most bemutatkozhattam, és mindenkit szeretettel várok a kiállításom megtekintéséhez. November 26-áig látható ott az Agria Parkban, a közösségi térben, az emeleten.
A portrékat ábrázoló Add tovább című kiállításáról Kácsákfalvi Katával, Kata Blankával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, elhangzott a Közélet. Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől.